Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A schengeni térség állam és kormányfőinek részvételével tartott rendszeres Schengen csúcs találkozóra, valamint Bulgária és Románia még idei teljes körű schengeni csatlakozására tett javaslatot Orbán Viktor Strasbourgban, az Európai Parlament ülésén a Soros Magyar Uniós Elnökség programját ismertetve. A miniszterelnök úgy értékelt, az EU menekültügyi rendszere ma nem működik, az illegális migráció Európában az antiszemitizmus, a nők elleni erőszak és a homofóbia erősödését eredményezte. A migrációs válság azzal fenyeget, hogy a schengeni térség szétesik, mondta. Azért jöttem, hogy ébresztőt fújjak, az uniónak változtatnia kell, jelentette ki a kormányfő, kiemelve Európa veszít globális versenyképességéből. Az unióban a vállalatok 2-3-szor magasabb villamos energiárakkal szembesülnek, mint az Egyesült Államokban, a földgázárak pedig 4-5-szer magasabbak, itt sorolta. A nehézségek között említette, hogy Ukrajnában, vagyis Európában háború dúl, hogy súlyos konfliktusok pusztítanak és hatnak a kontinensre, a Közel-Keleten és Afrikában, és ezek mindegyike magában hordozza az eszkaláció veszélyét. Elsőként Ursula von der Leyen reagált a beszédre. Az Európai Bizottság elnöke azt mondta, az igazságos béke érdekében csak egy út van, Európa továbbra is támogatja Kijev harcát, és ennek egyik első lépése a múlt héten felajánlott 30 milliárd eurós hitel. Arról is szólt, a magyar kormány gazdaságpolitikája aláássa befektetők bizalmát. Von der Leyen szerint ráadásul ezt úgy, hogy közben az egyfőre jutó GDP mutatószámban Magyarországot lehagyták szomszédai. Megemlítette, hogy az nem migráció elleni küzdelem, hogy tavaly százával engedték szabadon a korábban elítélt embercsempészeket Magyarországon. Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint Orbán Viktor nem békemissziót folytat, hanem elnyújtja a háborút. Az elhangzott hozzászólások után Orbán Viktor úgy reagált, az Európai Parlament ócska propaganda terepévé vált, a vita túllépett az észszerűség határain és a tények világán. Azt is elmondta, hogy csak abszurd pártpolitikai vádaskodásokat hallott. A pénzügyminiszter a Költségvetési Bizottság előtt szólalt fel a parlamentben, ahol megerősítette, a kormány idén is tartani fogja a 4,5%-os GDP arányos költségvetési hiánycélt. Varga Mihály hangsúlyozta, több egyenlegjavító intézkedés hoztak, és az infláció éves átlaga várhatóan 3,5-4% körül alakul. A miniszter azt is bejelentette, a kormány november 15-ig beterjeszti a 2025-ös költségvetést, amelyről várhatóan december közepén dönthet a parlament. Beszédében kitért az iparűzési adórendszerének átalakítására is. Megerősítette, hogy bár az önkormányzatok bevételeit ez nem csökkenti, a területfejlesztési forrásokat új alapból csoportosítják át, járási szintű fejlesztésekre koncentrálva. A konszolidáció és a gazdasági növekedés irányába indult el a magyar gazdaság, hívta fel a figyelmet a tárcavezető. Az eddigi legfontosabb mérföldkövéhez ért az új Budapest-Belgrád vasútvonal építése, jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter ismertetése szerint az utolsó sínszál lefektetésével a fővároson kívüli szakasz nyíltvonali vágányépítési munkálatai lezárultak, így a jövő év végére elkészülhetnek a magyarországi kivitelezéssel. A vasútvonal hazai nagysebességű kétvágányú szakaszának megépítése mintegy 800 milliárd forintos beruházás. Tovább csökkent a gázfogyasztás 2024 első háromnegyedévében, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium. A tavalyi év azonos időszaka az képest több mint 300 millió köbméterrel, 5,2%-kal kevesebb gázt használt fel Magyarország idén januártól szeptemberig. Az energiaválság előtti esztendőhöz 2021-hez mérten közel 2 milliárd köbméterrel volt alacsonyabb a fogyasztás az idei első 9 hónapban. A finn elnök szerint a jelenlegi geopolitikai környezetben a NATO visszatér elsődleges feladatához, amelyet létrehozták, az elrettentéshez és a keletről elsősorban Oroszországból érkező fenyegetésekkel szembeni védelemhez, számolt be róla az Ukrajinszka Pravda. Alexander Stubb kijelentette, meggyőződésem, hogy most a NATO 3.0 kialakulásának vagyunk tanúi. A Milton hurrikán a mexikói öbölben szágult, hamarosan eléri Floridát. A helyi lakosoknak pár órájuk maradt az evakuálásra, mielőtt a katasztrofális 5-ös kategóriájú vihar az előrejelzések szerint lecsap Tampa környékére, és életveszélyes vihar hullámot vált ki. Jane Castor, Tampa polgármestere nem sok türelmet tanúsít azokkal a helyi lakosokkal szemben, akik a hurrikán miatt kiadott evakuálási parancsot nem tartják be. Ha úgy döntesz, hogy a kiürítendő területek egyikén maradsz, meg fogsz halni, mondta a CNN-nek adott interjújában. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett általában majd sokat süt a nap, aztán a következő estétől újra beborul és csapadék érkezik. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazin műsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban a haszonélvezeti jogról beszélgetünk. Tartsanak velünk! Kedves hallgatóink, Hegedűs Ákos bíróval, Réti Erika beszélget műsorunkban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, és itt a stúdióban Hegedűs Ákos bíró urat. Bíró úr, aminap mesélte az egyik ismerősöm, hogy rábíztak egy ingatlant, és hogy azt ő használja gyakorlatilag. És lakatlan az ingatlan, ő megpróbálta hasznosítani. Viszont rájött arra, hogy haszonélvezet van bejegyezve. És hát ugye haszonélvezet kapcsán ő nem gondolta, hogy sok mindent nem lehet megtenni ezzel a lakóingatlannal. És éppen ezért tulajdonképpen nem tudja megfelelően sem értékesíteni, sem megfelelően hasznosítani. Hát akkor hogy is van ez, hogy a haszonélvezet az megelőzi a tulajdonjogot?
Köszöntöm a hallgatókat, és egy nagyon nehéz kérdést kaptam, amire azt gondolom, hogy nehéz is lesz válaszolnom. Mert hogy sok olyan jogszabályi rendelkezés van, aminek igazán mély és régi gyökerei vannak, és akkor, amikor a haszonélvezeti joggal kapcsolatos kérdéseket egyszer vizsgáltam, akkor például erre nehezen találtam a régmúlt időkből igazán történelmi emlékeket, úgyhogy a Szentírásból sem találtam olyan passzust, ami igazán ide illene. De ehhez képest mégis, ha szabad, akkor Ezekieltől idéznék egy érdekes részletet. Mégpedig úgy hangzik, hogy emberfia különbe valamivel a szőlőtőke fája a többi fánál. A vennyige, mely az erdő fái között van. Vajon vesznek-e belőle fát, hogy valami tárgyat készítsenek? Vagy csinálnak-e belőle szöveket, hogy rajta bármilyen holmi függjön? Íme a tűznek adják eledelül. Ezért így szól az Úristen: amint a szőlőveszőt az erdő fái közül tűznek adtam, úgy adom át Jeruzsálem lakóit. Ez a szőlőtőke részlet, ez azért is nagyon fontos részlet talán az életemben, mert hogy azt gondolom, hogy valamennyi dolognak megvan a rendeltetése. Így a haszonélvezeti jognak is megvan a rendeltetése. Az, hogy a jogászok miért találnak ki valamit, azt gondolom, hogy a jogászok nem találnak ki új dolgokat, csak lefordítanak bizonyos szabályokat. És a haszonélvezetnek van egy bizonyos rendeltetése. A haszonélvezeti jog az valóban, azt szoktuk mondani, hogy erősebb jogosítvány, mint a tulajdonjog. És azt szoktuk mondani, hogy ez a fajta jogosítvány, ez minden mást megelőz. Nagyon nehéz ettől szabadulni, hogyha ez valamilyen módon bejegyzésre került. A tulajdonjogot az egyik legfontosabb, abszolút jellegű jogviszonynak tartjuk, jogosítványnak. Egy kötelmi jogban, egy szerződéskötés esetében két személy szerződést köt. A külvilág számára ez általában nem jelent semmilyen kötelezettséget. Azonban a tulajdonjog egy picit más. Kötelmi jogi annyiból, hogy akkor, amikor egy adásvételi szerződést köt valaki, az egy kötelmi jogi szerződés. Az adásvételi szerződés az egy szerződéses jogviszony. Az eredménye viszont a tulajdonjog átszállása, az azt eredményezi, hogy minden harmadik személy, mindenki más tartózkodni köteles attól a dologtól, amin valaki tulajdonjogot szerzett. Ezért mondjuk azt, hogy abszolút szerkezetű jogról van szó. És ebben a jogviszonyban nagyon nehéz bármilyen fogást találni a tulajdonosom. A birtokháborítás kapcsán említettem egy régebbi adásban, hogy szükségtelen zavarást nyilván a tulajdonos sem valósíthat meg. De az is nagyon érdekes, hogy ez a fajta jogosítvány, ez a tulajdonjogból eredő jogoknak a gyakorlása, ez évszázadok alatt rengeteg problémát szült. Nagyon érdekes, ha szabad említenem protestáns testvéreinket, hogy Luther például foglalkozott egyházjoggal, és az egyházjog abban az időben bármilyen egyházi tulajdonnal kapcsolatos igények elbírálását is jelentette. És volt egyszer egy olyan jogeset, ami kapcsán kijelentette Luther, hogy a jogászok rossz keresztények. Azért mondta ezt, mert volt egy olyan jogeset, amikor volt valakinek egy hatalmas termőföld területe, amelyet öntözött egy patak vízével, és rengeteg emberen segített. Több falunak a szegényeit látta el a termésből önként és adakozva, és kicsit följebb volt egy malom. Egy vízi malom volt, és a vízi malom nem működött igazán jól. A földes úr a vízimalomnál kitalálta, hogy akkor fog jól működni ez a vízimalom, hogyha felduzzasztják előtte a gátat. Bős nagymarosnak is lehetne mondani, de nem az volt, ez Németországban zajlott ez a dolog. És akkor, amikor ez a személy gátat épített és felduzzasztotta a vizet, akkor utána a pataknak a vízellátása megszűnt. Valami miatt valamilyen föld alatti járaton keresztül elkezdett szivárogni a víz, és az a patak elapadt. És ez a gazda, akit nagyon szerettek a környéken, és mint említettem, több falu szegényein segített, pert indított azért, hogy a felette lévő földes úr a saját területén ne építhessen ilyen gátat. És nagyon sokat gondolkodtak akkor a jogászok, az egyik jogász, akit kijelöltek erre, az éppen Luther volt, és ő maga sem talált igazán megoldást erre, mert hiszen a tulajdonjogot abszolút jellegű jogosítványnak tekintjük. Hasonló a helyzet a mai jogrendszerben is, hogy a tulajdonjoggal nagyon nehéz élni. És hogyha ezt kiegészítem azzal, hogy a tulajdonjoghoz olyan személyes jogosítványok is járultak, mint például a magánélethez való jog, akkor el lehet képzelni, hogy egy ingatlanban történő bármilyen cselekedet kapcsán a jogsértés megállapításához szükséges az, hogy a környezetet szükségtelenül zavarja valami miatt, és az lesz majd a birtokháborítás. Hogyha ebben a rendszerben el kéne helyezni a haszonélvezetet, akkor mesélnék egy történetet talán, ami kicsit közelebb hozza ezt. Volt két testvér, és a két testvérnek volt egy szőlőterülete, és ezt a szőlőt az egyik testvér szerette volna művelni, azonban fontos volt számára, hogyha ő beleinvestál ebbe a dologba, akkor kizárólag az ő tulajdona legyen ez a szőlőterület. Hogy hosszú távon egy szőlőt mégis, ha telepítünk, az 30-40 évre szól. És hogyha már itt a szőlőtőkékről volt szó, akkor mindenképpen a szőlőt kell említenem. A másik testvér viszont úgy gondolkodott, hogy jó, én odadom ezt a szőlőterületet a testvéremnek, de valamilyen biztosítékot akarok. És nagyon sokszor az emberek a haszonélvezetet erre használják, biztosítékot akarnak. Vannak olyanok, akik idős szülők, azt mondják, hogy a gyerekükre iratják már az ingatlant, de hogy nehogy kirakja a gyermek az ingatlanból, a haszonélvezetet fenntartják maguknak. Ez gyakran előfordul, és ez szerintem egy jó biztosíték is, jól lehet használni. A konkrét esetnél azonban a testvér fenntartotta a haszonélvezeti jogát, csak hogy a haszonélvezeti jog azt pont arra szolgálna, hogy aki használni akarja azt a földterületet. Itt viszont, hogyha az egyiket jó testvérnek, a másikat rossz testvérnek hívnám, akkor a jó testvér egyébként pont nem kívánta használni a földterületet, míg a másik testvér használni akarta, és ennek ellenére fordítva jegyezték be ezt a jogosítványt. Nem is volt ezzel probléma egészen addig, amíg az, aki ténylegesen használta a területet, és tulajdonosként volt bejegyezve, a helyi építési szabályzatok úgy módosultak, hogy belterületi ingatlanná vált ez a szőlőterület, korábban külterületi ingatlan volt. Beépíthetővé vált a terület. És akkor rájött a testvér, hogy ráadásul állami támogatást kap arra, hogy a szőlőt kivágja. Magából az állami támogatásból tud egy akkora házat építeni, ami az egész családjának a lakhatását biztosítja. Fel is építette ezt a gyönyörű nagy kétszintes házat, és aztán akkor történt az egész probléma, amikor a másik testvér, akinek a haszonélvezeti joga be volt jegyezve, nehéz anyagi helyzetbe került. És nehéz anyagi helyzetében először elkezdett veszekedni a testvérével, majd a vita odáig fajult, hogy egy pert indított, hogy neki haszonélvezeti joga van erre a bejegyzett ingatlanra. Ő használhatja a házat, amit a másik testvér felépített. Mindez az esemény azért volt érdekes, mert sokszor vannak olyan jogesetek, amelyek kapcsán az emberek általában érzik, hogy itt valami nem stimmel, hogy az igazságosság az valahol elrejtetten ott van mögötte, de hogy vajon mik lehetnek a jogszabályok, vagy mik is vonatkoznak erre, a haszonélvezeti jog tényleg megelőzi a tulajdonjogot? Igen, a haszonélvezeti jog az egy erősebb jogosítvány, de csak abból a szempontból, hogy a használatot biztosítja. Akkor, amikor a haszonélvezetet megpróbáljuk megfogalmazni, akkor úgy szoktunk fogalmazni jogászként, hogy a haszonélvezeti jog tárgyán lényegében egy birtoklási, egy használati és egy hasznosítási jogosítvány keletkezik. A birtoklás az azt jelenti, hogy valami nálam van, ténylegesen én birtokolhatom. A használhatom, azt gondolom mindenki számára egyértelmű, a hasznosítás itt régi gyökereken alapszik, de én úgy szoktam megfogalmazni, hogy a haszonélvezeti jogom áll fenn egy birkán, akkor a szőrén is, ami növekszik, illetve a kecske tején is, amely folyamatosan élelemül szolgál. Tehát nem csak arra vonatkozik, hogyha haszonélvezeti jogom áll fenn egy ilyen kecskén, akkor nálam lehet az a kecske, hanem azt is jelenti, hogy azt a kecskét használhatom. Taligát húzhatok vele, vagy megfejhetem, és mindaz a gyarapodás, ami ebből következik, a rendes gazdálkodás körében, az az enyém lesz. És itt egy olyan fogalmat használtam, hogy rendes gazdálkodás. A rendes gazdálkodás körét meghaladó, az már nem tartozik ide. És a polgári törvénykönyvünknek egyébként egyértelmű a szabálya ezzel kapcsolatban, hogy ha a gyarapodás a haszonélvezett tárgyának a rendes gazdálkodás körébe való hasznosításából származik, akkor kiterjed rá a haszonélvezet. De gondolom, hogy a hallgatók is érzik, hogyha egy szőlő területen a szőlőt kivágják majd oda felépítenek egy családi házat. Arra már nem fog kiterjedni a haszonélvezeti jog. Egyszerűen azért, mert maga ez a gyarapodás, ez egy teljesen eltérő gyarapodás, nem a gazdálkodás körébe tartozik. Ez a testvérpár megkötötte ezt a szerződést, és így rendelkeztek. És nagyon fontos, hogy ez egy dologi jogi jogosítvány, tehát földhivatali bejegyzést igényel. Mert ha nincsen földhivatali bejegyzés, akkor jóhiszemű harmadik személy bármilyen módon ezt tudja módosítani. Nagyon fontos dolog bármilyen ilyen abszolút jellegű jogosítványnál, akár a tulajdonjognál, akár a haszonélvezeti jognál, hogy ezek dologi jogi bejegyzést követelnek. Azt követelik meg azért, hogy mindenki tudjon róla, és mindenki tiszteletben tudja tartani, hogy egy közhiteles nyilvántartás tartalmazza. Erre mondják a jogászok csúnya fogalommal, hogy konstitutív hatályú. Nem csak deklaratív hatályú. Konstitutív, azaz keletkezteti azt a jogot. Deklaratív az azt jelenti, hogy csak megállapítjuk. Ha egy autót adunk el, és azt bejegyzik, az egy deklaratív hatály, vagyis lehet tudni, hogy ki a tulajdonosa. De egy ingatlan esetében azt mondjuk, hogy keletkezteti azt a jogosítványt, mert hiszen azáltal tudja meg minden ember, hogy attól tartózkodni kell. És visszatérve, tehát ha ez a két testvér úgy döntött volna, hogy ezt a szőlőterületet megtartják így, és nem változtatnak rajta, és az a testvér, aki pert akart indítani, azt mondta volna, hogy én kérem a leszüretelt szőlőt, kérem, hogy adja vissza a másik testvér birtokomba ezt a szőlőterületet. Azt mondja, hogy bár ő telepítette, az ő pénze van benne, de én akarom innentől használni, ez úgy érzem, hogy nem teljesen igazságos dolog, de mégis jogos igény lett volna. Azért, mert a haszonélvezeti jog erősebb jogosítvány ebből a szempontból, mint a tulajdonjog. A használat szempontjából erősebb jogosítvány. Hogyha ezek után a másik fél arra hivatkozott volna, hogy de mennyi pénzem volt ebben, hogy én ezt telepítettem, lett volna lehetősége talán, és hogyha itt a pereket mondom, akkor lett volna lehetősége arra, hogy ezt az igényét, ezt kötelmi igényként érvényesítse beszámítási kifogás keretében. És ami miatt elmeséltem ezeket a dolgokat, azt nagyon fontos tudni, hogy akkor, amikor valamihez jogunk van, a jogszabályok biztosítják, hogy ezt az igényünket érvényesítsük, akkor mégis, ami ennél is fontosabb, hogy milyen eljárás keretében tesszük ezt meg. És akkor, amikor a régi műsorokban nagyon gyakran elhangzott az, hogy perbeszéd helyett párbeszéd, akkor erre felhívnám a figyelmet, hogy nagyon sok vitás kérdés megoldható egyszerűen a kommunikáció útján. Ha két ember leül és sokáig beszél, akkor lehet, hogy sokat fognak veszekedni, sokat fognak vitatkozni, sokszor lesznek dühösek, de általában, ha sokat beszélnek a végén, meg is tudnak egyezni egy-két dologban. És ezt jó tanácsként mondanám mindenkinek, akinek főleg, hogyha családon belül valamilyen vita alakul ki. Mert a család az, amiből ki lehet indulni a mai világban is, és amire lehet támaszkodni. És akkor, amikor valamelyik családtagunkkal vitánk alakul ki, akkor önmagában a vita miatt elveszítünk valakit. És szoktam emlegetni azt a történetet is, hogy régen a kínai mandarin rendszerben, akkor, amikor egy vita kialakult, akkor először megkérdeztek egy harmadik embert, hogy te hogy látod a vitánkat. Ha nem tudtak megegyezni, akkor elmentek a családfőhöz. És hogyha az se hozott megnyugvást, akkor tovább mentek, és elmentek valamilyen tiszteletre méltó személyhez. Ha ő se tudott válaszolni, akkor elmentek a falu bölcséhez. Ha azután sem született megállapodás, akkor elmentek egy újabb személyhez, valami nagy méltósághoz, aki valahol a régióban működött. És ha nem oldódott meg a vita, utolsóként vették igénybe az állami hivatalnokot, Kínában a mandarint. És a mandarin eljárása úgy kezdődött, hogy mindenki kapott 40 botütést, és elveszítette az arcát. Mert ha vannak olyan emberek, akik számára a vita fontosabb, mint a megoldás keresése, az azt jelenti, hogy rossz úton járnak, és ezt a fajta rossz utat kell valamilyen módon megváltoztatni. És akkor, amikor említettem Pálnál, hogy rápirít a hívekre, hogy még az is szégyen, hogy perek vannak közöttetek, miért nem hallgattok inkább a szentekre, akkor ugyanezt fogalmazza meg ebben a történetben. És egyszer egy érdekes előadás keretében hallottam egy történetet, ami nagyon elgondolkoztatott. Arról szólt, hogy volt egy személy, aki akkor, amikor érezte halálát, akkor magához hívta a három fiát, és azt mondta nekik, hogy fiaim, nekem tevéim vannak. Én a legidősebb fiúra hagyom a tevéimnek a felét, és a második fiúra hagyom a tevéimnek a harmadát, és a harmadik fiúra hagyom a tevéimnek a nyolcadát. És aztán akkor, amikor meghalt, akkor ott álltak a fiúk, hogy 17 teve volt. És annak nagyon nehéz volt meghatározni akár a felét, akár a harmadát, akár a nyolcadát, és hát nem tudtak ezzel mit kezdeni. Ó, és a nyolcada kapcsán valójában kilencedét. És akkor, amikor elkezdtek számolni, akkor mentek mindenféle jogászhoz, mentek mindenféle bölcshöz, de nem lehetett meghatározni ezeket a számokat. Mindenki próbálta megoldani a problémát, de senki nem tudta. És ebbe a történetbe például az első személy, aki valamilyen megnyugvást tudott hozni, az egy bölcsasszony volt, aki azt mondta, hogy hát én sem tudom a választ. Nem tudom, hogy mi a jogilag helyes megoldás. De van egy tevém, azt szívesen odadom. És akkor, amikor ezek után elosztották a tevéket, akkor tapasztalták, hogy jé, 18 teve lett. Annak van fele, van harmada, van kilencede, és megoldódott a probléma. És még ráadásul, miután elosztották a tevéket, még egyet vissza is tudtak adni ennek a bölcsasszonynak, úgyhogy senkit nem ért kár. Azok a problémás esetek, amikkel mi a bíróságon találkozunk, azokban a haszonélvezeti jog olykor nehézséget okoz. És olykor feloldhatatlan nehézséget is okoz, de csak akkor, hogyha a felek között vitás kérdések vannak. Ha nincsenek meg ezek a vitás kérdések, akkor azt tudni kell, hogy szerződéssel, egyéb jognyilatkozatokkal ezeket mind fel lehet oldani. Egy peres eljárásban nagyon nehéz ezzel érvelni, és nagyon nehéz azt érvényesíteni. De hogyha valaki próbálkozik egy kicsit hátrébb lépni, megkeresni a plusz tevét, és aztán ugyanazt szétosztani, akkor fogja tapasztalni, hogy igenis lehetséges, és lehet olyan megoldásokat találni, amikkel utána igazságosan is lehet rendezni mindenfél méltányos érdekeinek kielégítésével egy adott viszályhelyzetet.
Thank you.
Visszatérve egy kicsit az első ügyhöz, hogy mi van akkor, hogyha maga tulajdonos ad valakinek haszonélvezeti jogot, tehát nem, hogy a szülő, aki a tulajdonjogot átruházza mondjuk a gyerekére, de magának ugye bejegyezteti a haszonélvezetet, hanem a tulajdonos mondjuk van egy új párkapcsolata, és akkor ennek a új párjának gyakorlatilag bejegyezteti a haszonélvezeti jogot, de mondjuk nem jön még házasság közöttük, nem születik házasság. És hogyha így bejegyzi, akkor gyakorlatilag el sem lehet adni addig a lakást, vagy le kell neki mondania, de hát ha ő nem fog lemondani. Tehát, hogyha már egyszer megadta, akkor neki már nem tudja ezt visszavonni. Ugye? A tulajdonos.
Ez így van, nem tudja visszavonni. Ha egyszer az bejegyzése került az ingatlan nyilvántartásba, hiába gondolja azt, hogy ő azzal már megromlik köztük a viszony. Mert nagyon gyakran fordul elő ilyesmi, hogy a haszonélvezeti jogot azért jegyeztetik be, mert azt gondolják, hogy akkor ezzel gondoskodtam valakiről, biztos, hogy egészen a haszonélvezeti jog valakinek az élete végéig áll fenn, ezt tudni kell. Tehát ez nem egy örökölhető jogosítvány. Ez nem egy átruházható jogosítvány, nem lehet eladni külön a haszonélvezeti jogot. Tehát ezzel a haszonélvezeti joggal akkor szoktak élni az általában az emberek, amikor valakiről gondoskodni akarnak, vagy azt akarják tudni, hogy egész biztos, hogy azt a valamit egész élete során használhatja. Ez egy nagyon szép gesztus, és megint csak a családi kapcsolatok, milyen érdekes élettársi kapcsolat, igen, kialakulnak élettársi kapcsolatok, és ennek jogi következményei is vannak. És akkor, amikor egy élettársra például egy haszonélvezeti jogot bejegyeztetünk, akkor azt gondoljuk, hogy ez egy szép gesztus. De ráadásul ez nem egy szentségi házasság, nem egy életre szóló dolog, nem egy olyan dolog, aminek olyan következményei vannak, amelyeket valaki erkölcsileg sem rúghat fel, hanem ezek olyan dolgok, amelyeket a jog elhelyez valamilyen skatujában. És ez a skatuja haszonélvezeti jog kapcsán egy nagyon-nagyon erős és élethosszig tartó jogosítvány. Haszonélvezeti jogot lehet egyébként bejegyeztetni határozott időre is, de egyáltalán nem jellemző. Vagy ha egy jogi személy szerzi meg a haszonélvezeti jogot, akkor tudni kell, hogy az maximum 50 évig állhat fenn. Éppen azért, mert jogi személy esetében van egyfajta jogutódlása lehetőség, ha átalakul az a jogi személy, ha lesz egy általános jogutódja. De magánszemélyek esetében ez egy holtig tartó dolog. És az, amit említett, ez az eset, ez pont arról szól, hogy ha megromlik a felek között a viszony, akkor az, akinek volt egy tulajdona, például egy lakás, amiben lakhatott, onnan ő sajnos el lesz küldve. És a bíróság olyan döntést fog hozni egy ilyen esetben, hogy neki el kell hagyni az ingatlanát.
Mert a tulajdonosnak?
A tulajdonosnak, így igaz. Mert a haszonélvezeti jog megelőzi a tulajdonjogot, erősebb jogosítvány. Aki ott, mint élettárs oda került, és nem is volt tulajdonos, csak azért, hogy róla gondoskodás történjen, és ezért bejegyeztek számára egy haszonélvezeti jogot, ő elküldheti magát a tulajdonost is. És hogy a fenntartás költségei, a haszonélvezőt terhelik a fenntartás költségei, de a rendkívüli kiadások, azok a tulajdonos terhelik. Ezt nagyon fontos tudni, és akkor, amikor ilyen gesztusokat gyakorlunk, akkor én azt gondolom, hogy először inkább gondoljuk végig azt, hogy az a személy, arról, ha tényleg gondoskodni akarunk, akkor egy szentségi házasság mellett egy polgári jogi házasság és annak jogkövetkezményei megoldják ezeket a dolgokat. Önmagában az együttélés során, akkor, amikor gondoskodni akarunk valakiről, akkor nagyon kétélűek a jogi fegyverek. Mert hogy nem a törvényt tesz megigazultá. És ezt nagyon jól tudjuk. És erre szoktam azt mondani, hogy az Ószövetség valahol azt hangsúlyozza, hogy a törvény által válunk megigazultá. Az Új Szövetség az már a hitet és a szeretetet teszi elénk, mint sokkal fontosabb eszközöket. Mert nem csak külsőleg kell egy meszelt falnak lenni nekünk, hanem belülről, a lelkünkben kell igazán igaznak lenni.
És a kecskére visszatérve, hogy a haszonélvezőnek a feladata, a kecskének a beoltása, ha netalántán beteg, akkor az állatorvosi költségek, illetve a tejhozam is, ugye?
Így igaz, de hogyha például a kecske eltöri a lábát, az már rendkívüli kiadásnak minősül. És akkor mindentől kezdve a eltört láb, hát az állatorvosokat egyébként nem irigylem, mert hogy ott se társadalombiztosítás, semmi egyéb nincsen, és hát mégiscsak élniük kell valamiből, úgyhogy az biztos, hogy egy kemény feladat és költséges területe az életnek, úgyhogy tudni kell, hogyha rendkívüli kiadást támad a kecskénkkel, mert valamilyen távolról származó malajziai kórt kapott el, annak a gyógyítása az már a tulajdonos feladata lesz.
Anélkül, hogy a tulajdonosnak lenne valami haszna.
Így igaz, hogy ő megfejhetné a kecskét, vagy akár a kecske elhúzhatná az ő kis taligáját.
Hát így ennek nem sok értelmét látom, vagy vélem, viszont ingóságokra és ingatlanra is lehet haszonélvezetet? Vagy
igaz.
Ez csak ingatlanokra?
Mind ingóság, mind ingatlan esetében érvényes ez. De hogy mennyire élő dolog a haszonélvezeti jog, azt leginkább onnan lehet látni, hogy nagyon sokszor a szülők akkor, amikor életükben próbálják rendezni a gyerekek sorsát, akkor nagyon sokszor már rendelkeznek a tulajdonjog átszállásáról. És nagyon sokszor a gyermekeik javára, vagy a gyermekeik nevére átiratják már az ingatlanokat. Főleg, ha több ingatlanuk van. De azt nem akarják, hogy a gyerekek elkútyavetyéjék. Nehogy véletlenül tékozló fiúk legyenek, és elköltsék, és rossz nőkre, vagy italozásra, vagy dorbézolásra költsék. Tehát ebből következően valamilyen biztosítékot szeretnének maguknak. Ilyen esetben általában hasznos a haszonélvezeti jog fenntartása. A probléma az, hogyha valami történik ezzel a dologgal, ezzel az ingatlannal, vagy utána megváltozik a rendeltetése, amikor átalakításra kerül, amikor valaki sok pénzt költ rá, mert hogy jogilag nem szoktunk annyira előre gondolkodni mindig. Életünk egy-egy szakaszában teszünk határozott jogi lépéseket, néha végrendelkezünk is, néha öröklési szerződést kötünk, néha átruházzuk a gyermekeinkre az ingatlant, és haszonélvezeti jogot tartunk fenn, de utána, hogy mi változik, azt már nem mindig követjük jogilag, mert nem akarunk állandóan jogászokkal foglalkozni, és szerintem ez nagyon helyes is. Csak azt tudni kell, hogy ha megváltoznak a körülmények, ezeket valamilyen módon jogilag ugyanúgy le kell rendezni. Mint ahogyan említettem például azt, hogyha valaki egy területen egy építési telket ruházott át a gyermekére és haszonélvezeti jogát fenntartotta, akkor utána nem árt rendezni azt, hogy mi lesz a felépítménnyel. Mi lesz az ingatlannal, a lakóházzal, amit építettek rá. Hogyha van egy szerződés ezzel kapcsolatban, akkor nem lesz utána vita. De ha nem beszélnek róla, nincsen kommunikáció, nincsen szerződés, nincsen megállapodás, akkor sajnos jönnek a perek. És a perek azok azt hiszem azért tönkreteszik az embereket. Azt gondolom, hogy Gáspárdinak volt az a megfogalmazása, hogy a polgári per egy patológiás állapot. Valóban az. Nem olyanok az emberek egy polgári perben, mint ahogyan általában az életben. Egy kicsit másképpen gondolkodnak, egy kicsit máshogyan állnak, és a tárgyalóterem is egymással szembefordítja a feleket, az alperest és a felperest, és nem úgy beszélnek egymással. Ott mindenki győzni akar, legyőzni a másikat. Jobban szeretem azokat a játékokat, amelyekben mind a két fél kijöhet győztesként. A polgári perben maximum egy győztes van, de sokszor látom azt, hogy két vesztes van benne.
És soha nem tudhatjuk, hogy mi rejlik a másik ember szívében, és hogy az életünk során mivé is változik az a másik ember, akinek megelőlegeztük ezt a haszonélvezetet, hogy a tulajdonos nagy lelkűséget gyakorolt, és lehet, hogy önmaga ellen fordította a fegyvert, és ez nem azt jelenti, hogy nem kell megbízni a másikban, hanem azért a higgadt, hűfös gondolkodást is jó, hogyha az érzelmek mellé hozzátesszük. És bíró úr, elég gyakran fordul elő ilyen témájú per a bíróságon, haszonélvezettel kapcsolatos?
Én azt mondanám, hogy szerencsére nem túl gyakran. De akkor, amikor előfordul, akkor viszont mindig nagyon nehéz. Vannak olyan pertípusok, amelyekre azt mondhatnám, hogy ha gyakran előfordul, például egy parkolási pótdíjas ügy, nem különösebben kavarja föl az embernek az életét. De akkor, amikor egy ilyen ügyben kell döntést hozni, egy haszonélvezeti jog terjedelme, fennállása, megszűnése, akkor olyankor azért nagyon sok érzelem van azokba az ügyekbe. Nem rövidek ezek az ügyek, tehát általában sok tanú, sok bizonyítás, sok nehézséggel terhesek. És a haszonélvezeti jognak a önmagában az, hogy ennyire használjuk, csak ha lehet még egy példát mondani. Említettem az örökléseket. Akkor, amikor például egy házastárs örökléséről van szó, akkor azt tudni kell, hogy a házastárs például általában régi polgári törvénykönyv szerint mindenen, amit nem ő örökölt, azon haszonélvezeti jogot örökölt. Ezt lehetett tudni, hogy ez nagyon nehézé tette utána például pont az ingóságokkal, egy pénzeszközzel való rendelkezést, az ingatlannal való rendelkezést is. És a polgári törvénykönyv pont ezért aként változott meg, hogy az örökhagyó házastársa akkor, hogyha van leszármazó, akkor mellette megilleti a holtig tartó haszonélvezeti jog, de csak az örökhagyóval közösen lakott lakáson, illetve a hozzátartozó berendezéseken, felszerelési tárgyakon, illetve ezen kívül egy gyermekrész. Tehát itt leszármazó, hogyha van. Tehát ha van két gyermek, akkor három felé kell osztani az örökséget. De az, ami az utolsó közös lakás volt, a berendezési tárgyak, azokon haszonélvezeti joga maradt fenn. És itt talán érthetővé válik, hogy mi is a célja ennek a haszonélvezetnek. Mégpedig az, hogyha valaki egész életében a házastársával lakhatott egy ingatlanban, akkor azt lehetőleg ne vegyék el az életébe tőle, hanem ő azt hagy használhassa egy élete végéig, és van itt egy de, a de pedig az, hogy ha azonban új házasságot köt ez a személy, akkor megszűnik ez az özvegyi jog.
Hát ez nagyon bonyolult, bíró úr, így első hallásra.
Csak egy dolgot szeretnék talán így a végére kiemelni. Mégpedig azt, hogy akkor, amikor kollektív bűnösségről és személyes felelősségről beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy a modern jogfejlődés eredménye, hogy már nem kollektív bűnösség van, hanem személyes felelősség. És hogy ha valaki valamit rosszul csinál, akkor azért önmaga tartozik felelősséggel. És én azt gondolom, hogy ez nem egy új találmány. Mert hogy, ha jól emlékszem, akkor ugyancsak Ezekielnél olvastam azt, hogy az volt a mondás nálatok Izraelben, hogy az atyák ették a savanyú szőlőt, de a fiak foga vásott meg. Én pedig azt mondom nektek, és ezek után következik, hogy az Úr azt mondja, hogy nem, igenis a ti cselekedeteitek alapján foglak megítélni titeket. A személyes felelősséget tárja elénk. Ez már egy több ezer éves kinyilatkoztatás. És akkor, amikor a modern jogászok azt mondják, hogy a személyes felelősség irányába haladunk, akkor csak azt szeretném itt mindenkinek elmondani, hogy igen, valahol a személyes felelősség irányába haladunk, hogyha valaki elkövet például egy bűncselekményt, akkor ő kap érte büntetést, nem az egész családja. De azért abba érdemes belegondolni, hogy Ha valaki elkövet egy bűncselekményt, és utána szabadságvesztés büntetést kap, akkor vajon az mennyire érinti a teljes családját, a rokonságát? Vagy ha valaki egy károkozó magatartást véletlenül, tévedésből, gondatlanul valakinek kárt okoz, és ki kell fizetnie több millió forintos kártérítési összeget, az vajon csak őt érinti? Vagy a családját? Vagy a környezetét? Érdemes tudni azt, hogy a jogi eljárásoknál is azt tapasztalom, hogy valahogy például pont a haszonélvezeti jog kapcsán, hogy mondtam, hogy ezek nehéz ügyek. Azt tapasztalom, hogy ezekben az ügyekben, amikor valamilyen családi ingatlanról van szó, akkor az egész rokonság szeretne eljönni például a tárgyalásra. A tárgyalások nyilvánosak, bárki bejöhet, bárki megnézheti, mégsem tapasztalom, hogy nagy tömegek gyülekeznének. Ha öröklési ügyet tárgyalok, ha haszonélvezeti jog, tulajdonjog a per tárgya, akkor hirtelen megjelennek a rokonok. Egyre többen szeretnének bent lenni a tárgyalóterembe. Az egész, hogy mondjam, kompánia, mindenki érintett benne. És ennyi a személyes felelősséggel kapcsolatban, hogy ugyan a felelősségünk személyes, de a döntéseink a teljes környezetünkre kihatnak.
Hegedűs Ákos bíróval Réti Erika beszélgetett. 2021. július 27-én elhangzott műsorunk ismétlését hallották. Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berec Renátát hallották.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a fájdalmas rózsafüzér 5. titkáról lesz szó. Akit érettünk, keresztre feszítettek. Az elmélkedés első részét hallják. Kormos Csaba atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Ötödik titok, akit érettünk, keresztre feszítettek. Amikor a Koponyahelynek nevezett helyhez értek, megfeszítették őt ott, és vele a gonosztevőket is, az egyiket jobbról, a másikat balról. Jézus ekkor így szólt: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ezek Szent Lukács evangéliumának 23. fejezetéből a 33. és 34. versek voltak, és a továbbiakban a 44. verstől a 46. versig terjedő részt fogjuk hallani. A 6. óra körül sötétség támadt az egész földön a 9. óráig. A nap elsötétedett, a templom függönye középen ketté hasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. E szavakkal kilehelte lelkét. Mi mindnyájan, mint a juhok tévelyektünk, kiki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját. Mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a száját. Erőszakos ítélettel végeztek vele. Ugyan kitörődik egyáltalán ügyével? Igen, kitépték az élők földjéből, és bűneink miatt halállal sújtották. szenvedésével sokakat megigazultakká tesz szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta. Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek a zsákmánya, amiért életét halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták, noha sokak vétkeit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért. Idézett Izajás próféta könyvének az Úr szolgájáról szóló negyedik énekéből. A keresztefeszítés, latinul crucifixio, a halálbüntetés egyik módja az ókorban. A halálra ítéltet keresztre kötözték, vagy szegezték, és éhen szomjan halt. A Diodórosz nevű szerző szerint távol-keleti asszírok találták ki, innen vették át az összes keleti népek. A rómaiak a Krisztus előtti 3. században kezdték alkalmazni, mint a halálbüntetés legkegyetlenebb és legszégyenteljesebb formáját. Általában csak rabszolga esetében gyilkosság, rablás, árulás vagy lázadás megtorlásaképpen. Római polgárt csak kivételes esetben szegeztek keresztre. A keresztre feszítésre szóló ítéletet az ibis ad crucem, ez szó szerint azt jelenti, keresztre mész, fejezte ki. Végrehajtása előtt az elítéltet megostorozták. Ezután kitárt karjaihoz kötözték a körülbelül 30 kg-os gerendát, a kereszt vízszintes szárát, a patibulumot, mely a nyakszirtre és a vállakra nehezedett. Az elítéltet forgalmas utcákon át vezették a kivégzés helyére, elrettentő példaként egész úton gúnyolták, köbdösték, kínozták és korbácsolták. A vesztőhely a városon kívül volt, tágas, emelt helyen, Jeruzsálemben, a Golgotán, latinul a Kálvárián. Ide érkezve a kivégzendőt levetkőztették. A keresztrefeszítés mesztelenül történt, de a zsidóknál a Talmud szerint néha kis kendőt kötöttek az ágyék körül. Ezután a földre teperték, kitárt karjait a csuklónál átütve rászegezték a kereszt vízszintes gerendájára az előre kifúrt lyukakba. A keresztet úgy méretezték, hogy a test erősen megfeszített állapotban szegeződjék rá. Ez egyrészt a karok kihúzásával növelte a szenvedést, másrészt segítette a halál beálltát, mivel akadályozta a légzést. A vízszintes gerendát a rászegezett testtel együtt kötelek segítségével fölhúzták a földbe ásott függőleges gerendára, és rögzítették. Az így megformázott keresztnek T alakja volt, vagy a függőleges szárat kissé a vízszintes fölé emelték, és akkor ilyen módon keresztfa lett. Ezután odaszegezték a lábakat a függőleges gerendára, vagy egymás mellett kettő szeggel, vagy egymásra rakva, egy szöggel ütötték át őket. Abból a célból, hogy a test súlya ne csupán a kezekre nehezedjék, a kereszt szárába megfelelő magasságban beütöttek egy fadarabot, ezt szedilének vagy korunak nevezték latinul, és a lábak között megtámasztották vele a testet. Ezzel tulajdonképpen késleltették a halált, és meghosszabbították a szenvedést. Az elítélt feje fölé táblára írták a büntetés okát. A római jog szerint a táblán három adatnak kellett szerepelnie, a gonosztevő nevének, származási helyének és büntettének. Miután a keresztefeszítés megtörtént, a kivégző osztag a helyszínen maradt, amíg kimerültség, fulladás, szívbénulás vagy sok miatt be nem állt a halál. Ha siettetni akarták a halált, eltörték a lábszár csontokat, ez az úgynevezett krucifrágium. Ilyenkor a test összeroskadt, ami megakadályozta a lélegzést, a tüdő mozgását. A római törvény és szokás szerint a kivégzett ruháin a hóhérok osztoztak. Ókori szerzők szerint a keresztefeszítés a legborzalmasabb és legmegalázóbb büntetés. Például a híres Szeneka szerint az így elítéltekből cseppenként szivárgott el az élet. Az elítélt éhen szomjan halt meg.
Elhangzott a lélekszava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélekszava című műsorunkat hallották.
Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.